Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Fennállva helyünkről hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló, dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy meghajthatjuk előtted térdeinket. Imádunk téged az örökkön örökké élőt, aki eljöttél erre a földre. Áldozatul adtad magadat, amint erre a szent jegyek is emlékeztetnek most bennünket. Köszönjük néked, hogy engesztelő áldozat lettél mi érettünk. Köszönjük néked, hogy föltámadtál, legyőzvén a halált. És köszönjük, hogy most úgy fordulhatunk hozzád, mint dicsőségben, örökkévaló dicsőségben élő és uralkodó, mindenható Úrhoz, a világ mindenség fejedelméhez. Urunk, illő, hogy térdet fejet hajtsunk előtted, és kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk most. Lelked által nyisd meg a mi szívünket, hogy a te igédet befogadhassuk. Lelked által nyisd meg előttünk az igét, hogy megérthessük azt. Te légy, aki hirdeted nékünk a drága evangéliumot, a drága örömhírt önmagadról. Köszönjük te néked azt, hogy megállhatunk most elcsöndesedve az elmúlt hét sokféle szaladgálásától, ügyintézésétől, munkájától. Köszönjük néked, hogy visszatekintve ezekre hálát adhatunk neked. Köszönjük, hogy megőriztél minket, hogy megerősítettél, hogy bölcsességet adtál. Köszönjük a jó döntéseket. És kérünk téged arra, hogy tisztítsd meg a szívünket mindattól, ami helytelen volt, ami bűn volt a te szemeidben. Mossál meg bennünket a te drága kegyelmeddel, Urunk. Köszönjük néked, hogy ígéreted erre nézve is megáll, hogy aki megvallja bűneit, azt te megmosod, megtisztítod. Köszönjük néked, hogy most így nézhetünk te reád. Kérünk, legyél itt velünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, János evangéliumának 8. részéből. János evangéliumának 8. részében a 31. verstől a 36. versig ezt olvashatjuk. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelenékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek! A kereszténységgel, illetve közelebbről a református kegyességgel kapcsolatos hamis elképzelések sorából. Hadd emeljek ki most egy újabbat. Eszerint a református kereszténység az azonos a minden kötöttség nélküli szabadsággal. Református kereszténynek lenni, annyi, mint egy korlátlan szabadság lekötelezettjének lenni. Református kereszténynek lenni, liberálisnak lenni. Sajnos, testvérek, egy igen mély beidegződéssel állunk itt szemben. Nagyon mélyre nyúlnak vissza ennek a tévhitnek a gyökerei. Az biztos, hogy a protestáns világ egyik része, amit az egyik legnagyobb református egyház történészünk, illetve püspökünk is volt, Révész Imrének hívták. Nos, ő azt mondotta, hogy a protestáns világ egyik része, az úgynevezett nem reformátori része, a nem reformátori protestantizmus, az angol forradalomtól, illetve a felvilágosodástól kezdve mai napig Európa szerte összenőtt a liberalizmussal, a liberális erőkkel. Ezért is van az, hogyha kinézünk most Nyugat-Európába, akkor ott a protestáns egyházak szinte kivétel nélkül liberális elkötelezettségűek. A protestantizmusnak azonban, ahogy a püspökünk elmondotta, volt, mindig is volt egy reformátori ága is. És ez a reformátori ág, ez soha nem kötelezte el magát a liberális erők mellett, és a liberális eszme mellett sem. Hanem mindig kötötte magát Istenhez, a Bibliához, kötötte magát az Úr Jézus Krisztushoz, kötötte magát az evangéliumhoz. Mi is, legalábbis a magam részéről elmondhatom, hogy én is, ezen a vonalon állok. És úgy gondolom, hogy ez a jó vonal, ez a helyes vonal, ez az Isten szerint való vonal, ha mindnyájan ezen a vonalon állunk. Most testvérek, kanyarodjak egy kicsit, és kanyarodjunk együtt a felolvasott bibliai szakaszhoz. Mert ebben a bibliai szakaszban a szabadságról van szó. A szabadságról van szó, ami most egy különösképpen is aktuális téma nekünk, hiszen a szabadságharcra emlékeztünk tegnap. Induljunk el onnan, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus egy hatalmas bejelentést tesz. Ez a hatalmas bejelentés így hangzik: ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Szeretném, hogyha ez a mondat szinte ilyen lángoló betűkkel lenne fölírva a mi elménkbe, a mi szívünkbe. Ha szeretném, ha ezt megjegyeznénk, egyszer és mindenkorra, ha a fiú megszabadít titeket. Vagyis a fiú Jézust jelenti. Ha Jézus, ha én, mondja az Úr Jézus, megszabadítalak benneteket, akkor valóságosan szabadok lesztek. Ez egy nagyon jelentős, roppant fontos bejelentése az Úr Jézusnak. Megtudjuk ebből a bejelentéséből, hogy valóságos szabadságot ezen a földön nem ad nekünk egy másik ember. Nem tehet minket valóságosan szabaddá egy párt. Nem tehet minket valóságosan szabaddá egy hadsereg tábornoki karral. Nem tehet bennünket szabaddá a saját erőfeszítésünk. Mert önmagunkat sem tudjuk valóságosan szabaddá tenni. Megtudjuk az Úr Jézus kijelentéséből, hogy egyes egyedül ő tehet minket valósággal szabadokká. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadokká lesztek. Az az Úr Jézus mondta ezt, testvérek, aki az életét adta a mi felszabadulásunkért. Mert hogy ez az Úr Jézus, aki itt beszél velünk, oda adta az életét a Golgotai keresztre, és aztán feltámadt harmadnapon a halálból. Tette ezt azért, hogy mi valósággal szabadok lehessünk. Mi nekünk nem kell megmagyarázni, hogy akár egy politikai szabadságért is olykor vérnek kell folynia. Sok vérnek. hát akkor a valódi szabadságért. A valódi szabadságért is vérnek kellett folynia, csak nem embervérnek, és nem tömegek vérének, hanem az Úr Jézusnak, mint Isten fiának a vérének. És ő odaadta az életét azért, hogy mi, és ne csak mi, hanem a gyerekeink is, szabadokká lehessünk, mégpedig valóban szabadokká. Ha a fiú megszabadít titeket, aki az életét adta a szabadságotokért, és aki feltámadt, ha ő megszabadít, te is, meg én is valóságosan szabadokká leszünk. Amikor a zsidók hallották az Úr Jézusnak ezt a súlyos és rendkívül fontos bejelentését, akkor válaszoltak neki, és azt mondták, hát mi nem vagyunk rabok, mi nem vagyunk rabok, Jézus. Kedves tőled, hogy te valóságos szabadságot kínálsz nekünk, de nem vagyunk rabok. Ábrahám magva vagyunk, nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Miről beszélsz te nekünk? Kedves testvérek, nekünk is lehet ez a reakciónk az Úr Jézus szavaira. Mi is mondhatjuk, hát igen, de hát mitől akarsz te minket megszabadítani? Nem vagyunk mi rabok? Szabadok vagyunk? Erre az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy de sajnos rabok vagytok. Rabok vagytok, mégpedig a bűnnek a rabjai vagytok. Bizony, bizony, mondom néktek, válaszolja a zsidóknak Jézus, mindaz, aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Ezt mondja az Úr Jézus nekünk is, testvérek. Aki a bűnt cselekszi, rabszolga. A bűnnek a rabszolgája. Fogoly. Szomorú fogoly. Az Úr Jézus a zsidóknak is, meg nekünk is nyilvánvalóvá teszi, hogy a valóságos szabadságon ő nem egy politikai, kulturális szabadságot, vagy egyéni szabadságot értett, hanem egy belső szabadságot. Ő a bűnnek a rabszolgaságából szabadítja fel az ember lelkét. A bűn kérdése az kényes kérdés. Mit mond a hitvallásunk a bűnről? A második helvét hitvallásban ezt olvassuk, idézem. Bűnön pedig értjük az embernek azt a vele született, és első szüleinktől mindannyiunkra átszármazott vagy elterjedt romlottságát, ami miatt gonosz kívánságokba merülve, a jótól elfordulva, minden rosszra hajolva, mindenféle gonoszsággal, Isten iránti megvetéssel, gyűlölettel, bizalmatlansággal eltelve, magunktól semmi jót nem tehetünk, még csak nem is gondolhatunk. Ez az eredendő bűn. Vannak cselekedeti bűnök is. Minden cselekedeti bűn az eredendő bűnből ered, abból a nyomorult állapotból, amiben a lelkünk megszületik e földre. Erről beszélt az Úr Jézus. A lelketek a bűnnek, ennek a nyomorult állapotnak, amiben megszülettetek, kedves Ábrahám utódai, kedves kálvinisták, kedves lelkészek és nem lelkészek, a lelketek ebben a fogságban van. És hogy ebben a fogságban van, annak kézzelfogható bizonyítékai mindazok a bűnök, amiket szóban, vagy gondolatban, vagy cselekedetekben a hétköznapi életetek folyamán elkövettek, megszegve az Isten törvényeit. Minden egyes cselekedeti, vagy gondolati, vagy szóbali bűn ennek a belső romlottságnak a bizonyítéka, mondja az Úr Jézus. Az állapot, amiben a lelkünk megszületik, nyomorult állapot. Ez akkor is így van, testvérek, hogyha mi ezt nem érezzük. Sokszor van úgy, hogy ezt elmondjuk az embereknek, amit az előbb elmondtam, és azt mondják, hát én nem érzem ezeket. Nagyon is egészségesnek érzem az én lelkemet. Semmi baj nincs az én lelkemnek. Nem érzem ezt, hogy én ilyen nyomorult lennék. Testvérek, ez akár testi betegségekkel is lehet így. Lehet, hogy az ember magában hordozza a kort, a halálos kort, és nem érzi. Nem érzi. Majd egyszer megérzi, csak már akkor valószínűleg késő lesz. Ugyanígy van, testvérek, ez is, hogy az ember hiába nem érzi, hogy milyen nyomorult az állapota, a mennyei orvos azt mondja neki, hogy a tünetekből ítélve a lelked olyan nyomorult állapotban van, hogy annál nyomorultabb már nem is lehet. Kivétel egy helyen, a kárhozatban. Mert itt még legalább ebből a nyomorult állapotból kiszabadulhat általam, de ott már általam nem fog kiszabadulni. Jézus tehát, testvérek, miféle rabságból szabadít meg bennünket? Ő a lelkünket szabadítja meg a bűnnek a fogságából. A bűnnek a felhatósága, kényszere, rabláncai közül. Ezt nagyon jól kell értenünk és látnunk. Azonban nagyon nehezen értjük ezt meg, testvérek. Sőt, mondhatnánk, hogy ezt csak az érti meg, akinek az Úr lelke megvilágosítja. Ha visszaemlékezünk az Úr Jézusra, az ő kortársai alig akarták megérteni, hogy Jézus nem azért jött, hogy a politikai szabadságot kivívja az ő honfitársainak. Állandóan ezt kellett neki magyarázni az embereknek. Nem azért jöttem, hogy itt egy földi, politikai szabadságot adjak nektek, kedves zsidó honfitársai. Állandóan kellett menekülnie. Van egy ilyen rész a Bibliának, amikor egy Jézus hatalmas csodát tesz, és aztán menekülnie kell, mert a zsidó királya akarják rögtön tenni. Ez a király kell nekünk. Ez majd megszabadít minket, ez majd gondoskodik rólunk. Ez a mi emberünk. Mindjárt politikai hatalommal akarják felruházni őt. És Jézusnak menekülni kell, mert ő tudja, hogy nem azért jött, hogy a politikai, gazdasági szabadságot megadja Izraelnek. És nem azért jött, hogy egy függetlenségi háborút vezessen a rómaiak ellen. És nem azért jött, hogy a zsidókat tegye a világ uraivá, amiről álmodtak már akkor is. Hanem azért, hogy a lelküket megszabadítsa a bűn fogságából. Csak ezt nagyon nehezen értették meg. Amikor kezdték megérteni, akkor megtörtént az, testvérek, hogy csalódottan ott hagyták az Úr Jézust. Elmentek tőle. Ja, hogy nem ezért jöttél? Hát akkor szervusz. Akkor, ha te nem ilyen politikai, meg kulturális, meg gazdasági, meg egyéni szabadságot hozol nekünk, az elnyomás, a rabság idején, akkor Isten veled. Elköszönünk tőled. Sokan, testvérek, ma is ugyanígy járnak. Amikor kezdik megérteni, hogy Jézus nem ilyen külső szabadságjogokat ad nekik, vagy azokat vívta ki nekik, hanem a lelküket óhajtja megszabadítani a bűnből, akkor azt mondják, ja, akkor én megyek. Nincs itt dolgom többé. Nekem akkor ő nem kell. Nem érdekes tovább a számomra. Sem ő, sem az ő benne hívő emberek. Nem érdekesek többé. Oda megyek, ahol az emberek tűzzel, vassal küzdenek a szabadságjogokért. Magyarok kulturális, gazdasági függetlenségéért. Oda megyek én, ott az én helyem. Jézus, testvérek, ott is, meg ma is figyelmezteti az ilyen csalódott lelkű embereket. És azt mondja nekik, hogy a rabszolga nem maradhat mindig a házban, a fiú maradott örökké. Ezzel arra figyelmezteti a hallgatói testvérek, hogy ti, zsidó emberek, akik Ábrám utódainak valljátok magatokat, nem élvezhetitek a végtelenségig az Isten közelségét. Isten közel van hozzátok, mert most én is itt vagyok közöttetek. Isten adta nektek az ő törvényeit, az ő áldásait, küldte hozzátok a prófétáit, beszélt hozzátok, megáldott benneteket, és egy csomó kiváltságot élvezhetetek az Isten közelében, szinte az ő házában lakhattatok, és vele együtt élhettetek, de ha én meg nem szabadítalak benneteket, akkor ebből a házból egyszer ki lesztek zárva, és egyszer már nem lesztek ott az Isten közelében, hanem nagyon is messze lesztek tőle a külső sötétségen. És Jézus testvérek, nekünk is ezt mondja, elmehetünk mi, ha nem kell Jézus, mint lelkünk bűnből való szabadító, elmehetünk és csatlakozhatunk másokhoz, de Jézus azt mondja nekünk, vigyázz! Hallhattad te a tiszta ige magyarázatot, talán gyerekkorod óta. Taníthattak téged imádkozni, kezedbe vehetted a Bibliát, keresztény közösségbe járhattál, tiszta tanítást hallhattál. Ott lehettél a házban, az Úr közelében, de ha nem szabadítalak meg téged a bűnből, akkor egyszer ezt a közösséget, ezt a házat, az Isten közösségét el kell hagynod. Nem maradhatsz itt örökké. Kedves testvérek, Jézus hadd figyelmeztesse most bennünket. Ő azért jött, hogy a bűnből megszabadítsa a mi lelkünket. Azért jön hozzánk is. Ha nekünk így kell, akkor az Úr házában maradhatunk hosszú ideig, az örökké valóságig, ő általa. Ha meg Jézus, mint a lelkünk bűnből való szabadítója nem kell, akkor a külső sötétség vár bennünket. Jézus azért jött, hogy a bűnből megszabadítson. Egy kérdés vetődik még föl, testvérek, nevezetesen az, hogy hogyan lehetek én szabad? A felszabadulásnak, a mi lelkünk felszabadulásának a módja, a bűnből egy kicsit más, mint ahogy a világban történik a szabadság kivívása. A világban a módszer az sokszor tárgyalások, ha úgy nem megy, akkor elővesszük a pisztolyt, vagy a gépfegyvereket, az ágyúkat, fölállnak a hadseregek. Sokszor nem megy vértelenül a szabadság kivívás, hanem vért kell érte adni. Sajnos, ilyen. De itt a lélek felszabadulása az Úr Jézus által máshogy történik. Itt is hullott ugyan a vér, csak ahogy mondtuk, az Úr Jézusnak a vére. És itt aztán ő megszólít bennünket, és elkezd velünk tárgyalni. És elkezdi nekünk magyarázni, hogy én miért jövök hozzád. Mit hozok én neked? Ki vagyok én neked? Elkezdi nekünk türelmesen magyarázni, mert szeret bennünket. Adja az ő igéjét, és az ige által az ő lelke munkálkodik a szívünkben, hogy megértsük, hogy kicsoda ez a Jézus, és mit kell nekünk tőle várni tulajdonképpen. Hogy mit hozott ő nekünk. És aztán egyszer csak halljuk, testvérek, az Úr Jézusnak a szavát, aki azt mondja, hogy fogadj el engem a te szabadítódnak, és bízd rám a te életedet, a te lelkedet. És akkor, testvérek, amikor ő kér bennünket, és mint egy ellenállhatatlanul, hatalmas erővel kérlel bennünket, és kéri a szívünket, a lelkünket, akkor jövünk mi, akkor nekünk kell dönteni, hogy most elfogadjuk őt a mi szabadítónknak, és átadjuk neki magunkat, csatlakozunk hozzá, vagy pedig nem. Döntést kell hoznunk, elhatározás kell, hogy szülessen a szívünkben, akkor, amikor ő azt mondja, itt vagyok én a szabadítód, add nekem a szívedet, add nekem az életedet, és csatlakozz hozzá. Döntést kell hoznunk. Ha adjuk magunkat, és csatlakozunk hozzá, hittel, rábízzuk magunkat, szabadokká tesz minket. Ha nem adjuk magunkat, maradunk rabok, a bűn rabjai. Benne a sátán tömlöcében, a kárhozatban. Azt is lehetne mondani, testvérek, hogyha valaki a lelkében érzi, a lelkiismeret furdalás által különösképpen is érzi, hogy az én lelkem egy nyomorult állapotban van, és az én bűneim nyomasztanak engem, és fájnak az én bűneim, akkor az az embertestvérek kell, hogy kiáltson az Úr Jézushoz. Van, amikor így történik, hogy kiáltok a szabadításért, és kérem őt, hogy Úr Jézus, Jézus szabadító, szabadíts meg engem ebből a nyomorult állapotból, a bűnből. Vonj engem magad után, hogy utánad fussak, és igazán szabad ember lehessek. Ha ő kér, akkor add át a szívedet neki bizalommal. Bízd rá az életedet. Ha a lelkiismeret gyötri a lelkedet, a romlottságod, a bűneid miatt, hívd segítségül, bizalommal Jézust, és ő megszabadít téged. Ha a fiút segítségül hívjuk, ő hal és jön, és megszabadít. Olyan sokszor rácsodálkozom arra a vak Bartimeus történetére, amikor a jerikói kapuban ott ül az a szegény vakember, és ott vonul el az Úr Jézus. És tudjuk, hogy azok a vakok ott valószínűleg ott ültek, mert nem tudtak más csinálni. Előttük a kis koldus bögréjük, és jön az Úr Jézus a hatalmas tömeggel körülvéve, beszél mindenki körülötte, és meghallja azt, hogy ez a vak Bartimeus ott kiabál. A nagy, akkora zaj van, hogy valószínűleg mi nem is hallottunk volna ott semmit, mert mindenki beszél ott a keleti embereknek, nem nagyon voltak csöndben, mindig tárgyalnak, és nagy gesztikulálásban vannak. És Jézus észreveszi, hogy ott valaki hozzá kiált, és akkor hozzátok ide. És meggyógyítja, megszabadítja azt az embert. Ez a csodálatos, testvérek, az Úr Jézusból, hogy van füle arra, hogyha valamelyikünk a bűnből kiált hozzá, ebből a szomorú fogságból, ő megadja, meghallja, és szabaddá tesz bennünket. Végül, testvérek, még arra hadd térjek vissza, hogy mire tesz szabaddá minket az Úr Jézus? Mire tesz minket szabaddá? Hogyha ő megszabadít bennünket, akkor így mondja a heidelbergi káténk, szabaddá válunk arra, hogy a bűn ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljunk. A bűn elleni harcra szabaddá leszünk. Addig uralkodott rajtunk, és most egyszer csak elkezdünk ellene harcolni, és azt tapasztaljuk, hogy a bűn nem tud legyőzni. Az Úr Jézus Krisztus által szabadok vagyunk arra, hogy megtagadjuk. És ne a bűnt csináljuk, hanem azt tegyük, amit ő kíván tőlünk. Szabaddá tesz minket a bűntől, ami azt úgy is lehetne mondani, szabaddá tesz minket a jóra, hogy azt cselekedjük, ami az ő akarata szerint való. Szabaddá teszi a lelkünket a sátán elleni küzdelemre. A Galata levélben olvasunk erről, hogy mi nekünk tusakodásunk van és harcunk van a levegőbéli fejedelemség ellen. Pál ott az evangélium hirdetéssel kapcsolatban mondja ezt, hogy amikor mi az embereknek Jézusról beszélünk, akkor mi egy hatalmas valaki ellen is szólunk, a sátán ellen, és az ő démonai, az ő hatalmas szolgái ellen. És félünk, mondja az apostol, dehogy félünk. Mert a mi Urunk, akinek mi a követei és szolgái vagyunk, az sokkal erősebb, mint ez a levegőbeli hatalmasság. De ez egy tusakodás, amikor mi az evangéliumot hirdetjük, és Jézusról beszélünk, mint szabadítóról az embereknek. De szabadok vagyunk erre. Nem félünk a sátántól. Én sem, meg a testvérek sem. Ha Jézus felszabadította a lelkünket, hiába akar a sátán foglyokat tartani ebben a világban, mi csak mondjuk az embereknek. És nem félünk az Úr Jézusnak a nevét, és nem félünk a sátánt hatalmától és erejétől. Szabadok vagyunk ellene küzdeni. Szabaddá tesz az Úr arra is, testvérek, hogy magunkat neki szenteljük, neki adjuk. Amikor ez először történik meg, akkor is az Úr tesz erre szabaddá, de amikor újra és újra megtörténik, akkor is mindig az Úrtól van ez. Azt mondja nekünk a római levélben, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, a ti tagjaitokat az Istennek, élő áldozatul. Amikor mi ezt halljuk, testvérek, és ezt megtesszük, és azt mondjuk magunkban, hogy imádság közben, hogy Uram Jézus, én neked adom magam, és odaszánom az én eszemet, az én érzelmemet, az én akaratomat, testem tagjait, egész valomat neked. Akkor ez, testvérek, a szabadságunknak az élvezése. Ez a szabadságunkkal való élés. Oda szánhatom magam az én Uramnak, testestől, lelkestől. Ez is szabadság, testvérek, amit Jézustól nyerünk. És lehetne még sorolni, testvérek, hogy szabadok vagyunk arra, hogy szeressük még az ellenségeinket is. Mert még erre is szabadok vagyunk. Próbálja meg valaki az ellenségét szeretni. Próbáljuk meg. Jézus nélkül. Nem úgy messziről, bár úgy sem egy, hanem úgy közelről. És nem csak úgy szóval, hanem cselekedettel és valósággal, hogy az Úr mondja, szeressük az ellenségeinket, ha tudjuk, Jézus nélkül. De Jézussal, testvérek, még az ellenségeinket is tudjuk szeretni. Az Úr Jézusnak a szolgái, amikor megölték őket, ebben az egészen szélsőséges helyzetben voltak, imádkoztak a gyilkosaikért, követve az ő mesterüknek a példáját. Szerették még azokat is, akik megölték őket. Szabadok vagyunk, testvérek, a megbocsátásra. Arra, hogy ne ápoljunk magunkban éveken keresztül mindenféle haragot és gyűlöletet valaki vagy valakik ellen. Szabadok vagyunk arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. És ne csak úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek, hanem úgy, hogy tényleg megbocsátottam, és elengedtem neki a tartozást. Lehet, hogy nagyon belemászott a lelkembe, ahogy szoktuk mondani. Lehet, hogy vérig sértett, de szabad vagyok arra, hogy megbocsássak neki. Szabadságunk, testvérek, nem sorolom tovább. Szabadságunk van mind arra, amit Isten parancsol nekünk. De egyet még mondok. Szabadságunk van arra, hogy bemenjünk a mennybe. A végén. Szabad lesz bemennünk az Isten országába. Ha a lelkünket itt Jézus felszabadította, szabadok vagyunk elfoglalni azt a helyet, amit a mennyben az Úr Jézus elkészített nekünk. Milyen csodálatos dolog ez. Azzal ment el a földről, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. El van készítve az ő általa megszabadított embereknek a helye, és nekünk szabadságunk van oda bemenni, és azt elfoglalni. Nem fog senki megakadályozni, ő nem fog megakadályozni, és akkor senki nem fog. Nem csodálatos, testvérek, az a szabadság, amit Jézustól kapunk. Ez a bűn rabszolga lélek egyszer csak már nem a bűn rabszolgája, hanem az Úr szolgája. Akkor volt egy szomorú rab. Most is vannak keretek, de nem rab, hanem szabad. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez a valóságos szabadság, testvérek, egy csodálatos tapasztalatunk nekünk, ha hívő emberek vagyunk már. Van látszat szabadság is. Látszat szabadság, ami olyan, mintha az lenne, de nem az. Minden szabadság, testvérek, amit Jézus nélkül érhetünk el, látszat szabadság. Lehet egy nép politikailag szabad. Kulturálisan szabad. Lehet szabad a vallásgyakorlás. Lehet szabad a lelkiismeret. Lehet szabad a szólás. Sok minden lehet szabad. De ha nem Jézustól van a szabadságunk, testvérek, akkor ez a szabadság csak látszat szabadság. Lehet, hogy kívül minden szabad, és belül az ember lelke mégis rab. Az Úr Jézussal, testvérek, egész másképp áll a helyzet. Ha ő megszabadít minket, akkor vagyunk valóban szabadok. És ez egy olyan valóságos szabadság, testvérek, hogy lehet, hogy rácsok vannak körülöttünk, de még ott is szabadok vagyunk. Lehet, hogy börtönben vagyunk. Lehet, hogy nem tudom hol, milyen bezárt helyre tesznek bennünket. A katakombákba, vagy nem tudom hova képzeljük magunkat. Lehet, hogy be van határolva az életünk törvényekkel. Úgyhogy szinte lépni sem tudunk. De az Isten gyermekei, testvérek, azok minden külső rabszolgaság között is szabadok. A lelkük, mert a lelkük szabad. Ez a valóságos szabadság, ami a börtön láncok között is, meg a börtön rácsok, meg a börtön falak között is él, és valódi. Ezt a valóságos szabadságot csak egyedül az Úr Jézustól kaphatjuk meg. Kívánom, hogy ő részesítsen minnyájunkat ebben a szabadságban. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy nekünk is bejelented azt a csodálatos igazságot, hogy te vagy a szabadító, akitől valóságos szabadságot lehet kapni. Köszönjük, hogy ez nem csak ott régen volt igaz, hanem ma is igaz. Köszönjük te néked azt, hogy te így jössz közénk, most is, mint szabadítónk, aki nem külső megkötöttségekből, hanem a belső megkötözöttségünkből, a bűnnek a rabságából kínálsz szabadulást. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy megértsük, hogy miért jössz hozzánk. És segíts bennünket, hogy kelljél nekünk, mint bűnből szabadító. Köszönjük te néked, Urunk, hogy fölkínálod magad nékünk. És nem hagysz bennünket szomorú rabságunkban örökre elkárhozni. Köszönjük, hogy egyen-egyenként odalépsz hozzánk. És azt mondod nekünk, hogy én vagyok a te szabadítód. És köszönjük néked, hogy várod, hogy átadjuk neked magunkat, és rád bízzuk magunkat, és kövessünk téged. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt bizalommal megtenni. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, a gyerekeinket, az unokákat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik szolgálatot végeznek a gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk, Urunk, az egész református egyházunkat. Segíts, hogy a mi egyházunkra ne az a képlet legyen igaz, hogy liberális, hanem az, hogy köti magát hozzád és a te drága igédhez, élő Jézus Krisztus. Könyörülj meg a mi népünkön, Urunk, hogy ugyanez a szabadság jellemezze, ugyanez jellemezhesse minden honfitársunkat, ez a belső, tőled kapott szabadság. Kérünk, hogy keresd meg a mi népünket, Urunk, és szabadítsd fel a népünk lelkét a bűn rabságából, amit tönkreteszi az egész életét és a gondolkodását, és teljesen rossz irányba kényszeríti. Légy szabadítója a magyaroknak. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, klinikákon, kórházakban, vagy otthon fekvő, szenvedő testvéreinket. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk, és add, hogy ők is beléd kapaszkodhassanak, mint lelkük szabadítójába, és te légy az, aki, ha akarod, testi nyomorúságukból is kiszabadítod őket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és áldunk téged azért, mert tanítottál bennünket, és beszéltél ma is velünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen.